Isten hozott benneteket.
Jakab levele harmadszor és utoljára.
Egy ima erejéig szakítsuk meg az étkezést. Mennyei atyánk, köszönjük neked ezt a mai estét. És van egy őszinte, reméljük, hogy nem az egyetlen, de van egy őszinte gondolatunk, és ez az, hogy képtelenek vagyunk nélküled. Igazán képtelenek. Néha a legegyszerűbb dolgok is kifognak rajtunk. Néha olyasmitől is megijedünk. Néha olyan gyengének és erőtlennek érezzük magunkat, hogy ezt el sem tudjuk mondani. Meglepődünk, újra meg újra meglepődünk. Pedig ez így van rendjén. Mi egyre inkább elerőtlenedünk, hogy te egyre erősebb lehess. Mi alászállunk, hogy te felemelkedhess. Az élet nem rólunk szól, hanem rólad. Nem a mi erőnk, hanem a tiéd. Nem a mi dicsőségünk, hanem a tiéd. És a bizalmunk nem önmagunkban, hanem benned van. És valójában azt találjuk, hogy amikor gyengék vagyunk, akkor vagyunk nagyon erősek. Amikor gyengék vagyunk, akkor vagyunk nagyon erősek. Úgyhogy adj nekünk ma este egészséges gyengeséget, és hadd lássuk a te nagy-nagy erődet. A te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. Akihez nem ide tartozik, de azért beszéljünk róla egy picit. A 2 Korintus 12:6. Pedig ha dicsekedni akarnék, nem lennék esztelen, mert igazságot mondanék, de mérséklem magam, hogy valaki többnek ne tartson, mint aminek lát, vagy amit tőlem hall. Még a kinyilatkoztatások különleges nagysága miatt sem. Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, tövis adatot a testembe. A sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék az eltőlem. De ő ezt mondta nekem. Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. És azt hiszem, hogy ez egy olyan gondolat, amit a modern ember egész biztos, hogy nem szeret, vagy legalábbis nem tud könnyen elfogadni. Egész életünkben azt tanultuk, hogy erősnek kell lennünk. Egész életünkben arra treníroztuk magunkat, hogy helyt álljunk, hogy ne legyen szükségünk senkire, hogy ne függjünk senkitől. És megtanultuk, hogy a nehézséget csak egyszerűen le kell győzni, felül kell kerekedni rajta, és hogy nem normális, ha az életünkben nehézségek vannak. Túl kéne lépni rajtuk, meg kéne szabadulni tőlük. Tövis van az oldalamban, és kérem Istent, hogy vegye el. És ez persze természetes, ez nem volt hiba Páltól. Háromszor kérte az Urat, ahol a három arról szól, hogy tökélet, tehát teljességgel megkérte az Urat. Úgy értem, háromszor komolyan. Ha háromszor kérsz valamit, és a válasz mindig ugyanaz, akkor azt hiszem megvan a válasz, ugye? Ezért mondja Pál, hogy háromszor kértem az Urat. Töv is van az oldalunkban. És lehet, hogy arról a tövisről kiderül, hogy az nem véletlenül van ott. Lehet, hogy kiderül, hogy nincs baj azzal a tövissel. Baj van vele, mert gyötör. Baj van vele, mert elgyengít. De lehet, hogy kiderül, hogy pont Isten az, aki azt a tövist oda tette. Ő az, aki el akar gyengíteni. Ő az, aki el akar vinni oda, ahol azt mondom, hogy képtelen vagyok. Ahol azt mondom, hogy nem tudok nélküled, nem hogy érvényesülni, de élni sem. Képtelen vagyok. És tudjátok, van ez a vérlázító, bicskanyitogató, még keresztényeket is fölháborító világi kifogás, hogy, szörnyű arrogancia van benne, úgy értem, szörnyű elbizakodottság, végtelen rövidlátás, tudod? Ez ahogy a hit az a gyenge embereknek való. Öregem, persze, hát még jó. A te problémád csak az, hogy még nem szembesültél vele, hogy mennyire gyenge vagy. Hát persze. Hát, sőt, Isten azon dolgozik a fél életünkben, hogy meggyengítsen minket. Hogy annyira meggyengítsen minket, hogy az életünk minden pillanatában egzisztenciálisan kiáltsunk hozzá, tőle függjünk és vele éljünk. Az egyik legnagyobb problémánk az életben az, hogy nem vagyunk elég gyengék, hogy erősek vagyunk, hogy megy nekünk Isten nélkül is. Fölkelek reggel, és simán lenyomok egy napot úgy, hogy nem imádkoztam. Nem azt, hogy nem imádkoztam, nem is gondoltam Istenre. És megy. Tudod, ez a szörnyű, hogy megy. És aztán jön Isten kegyelme, jön az ő szeretete, és mit csinál? Tövist ad az oldalamba. Ugye, az áldás úgy néz ki, hogy nyom egy tövist az oldalamba. És itt azt mondja, hogy ez Sátánnak egy angyala, hogy gyötörjön. A görögben a szó az, hogy ököllel verjen. Megengedi egy démonnak, hogy elkapjon, és ököllel verjen. Értem, lehet, hogy semmi nem kell, hogy tönkre menjen az életedben. Ugye, nem betegedtél meg, nem vesztél össze senkivel, nincsenek igazi üzleti gondjaid, nincsenek igazi családi problémáid, igazából minden rendben van, csak jön egy démon, és ököllel ver. Reggel, amikor ébredsz, ő az első, aki üdvözöl. Tír! Aztán, amikor próbálsz fölkelni, ő a második, aki szól hozzád. Aztán, amikor mész ki fogat mosni, ő az, aki elkísér. És a Sátánnak egy angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. És Pál erről beszél, hogyha dicsekednem kéne, lenne mivel? Én egy, így mondanánk a napjainkban, egy tökös legény vagyok. Úgy értem, én vittem valamire, én vagyok valaki. És szellemileg is, úgy értem, farizeus voltam, de most hívőként is az vagyok, aki az új szövetségi kijelentésnek közel a 30%-át kaptam. Olyan dolgokat értek, amiket ha fél éve magyarázom, akkor se fogtok érteni. Pálnak ott volt ez a kísértése, hogy ő képes, hogy ő erős, hogy ő elbizakodhatja magát. És Isten szeretetből adott neki egy tövist testébe. És valójában ezek azok a pillanatok, amikor a realitást meglátjuk. Tehát amikor ez az elgyengülés ilyen nyilvánvalóvá válik, akkor látjuk a valóságot olyannak, amilyen az tényleg. Jakab is mondja, hogy az életetek olyan, mint a pára, amely látszik egy darabig, és aztán nincs többé. Az életünk valójában minden erőnkkel, dicsőségünkkel, szépségünkkel együtt olyan, mint a pára, mint a köd, mint a lehellet, amely látszik egy darabig, és aztán nincs többé. Gyengék vagyunk. Gyengék vagyunk. És azok a rossz napok, amikor ez ilyen fájdalmasan beköszön, bekopog az életedbe, azok a legjobb napok. Azok a napok, amikor újra eszembe jut Isten. Azok a napok, amikor nem csak egy megszokott vallásos imám van, hanem egy igazi függő kiáltás hozzá. Amikor azt mondom, hogy ne válaszold meg azt, tehát ne add meg a kéréseimet, tehát ne szúrd ki a szememet egy ilyennel, hogy megadod a kérésemet. Életet adj, magadat, töltsd be, levegőt nem tudok venni nélküled. Az élet élhetetlen, tőled távol. Segíts, Uram, töltsd be, vezess, adj tanácsot. Adj békességet, adj életet, nincs élet rajtad kívül. Ámulatos. És tudod, a kontraszt olyan nagy, de valódi. Az egyik pillanatban padlón vagy, önmagadra nézve, önmagadban bízva, igazából magányosan. Mész lefelé, ameddig be nem csapódsz, a becsapódásnál feleszmélsz, Istenhez kiáltasz, és élsz. Élsz, mint ahogy azelőtt a legjobb napjaidban se éltél. Ezt érted? Az egyik legnagyobb problémánk az, hogy van erőnk, hogy bírjuk. És ezért egy középszerű, természeti Isten nagyszerűségét, az ő életének az egyszerű boldogságát hiányoljuk. És mert ő szeret, tövist ad a testembe. És eljutok oda, hogy 9. vers, B rész, legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. Oké. Ez egy ide nem illő bevezető volt, de azt hiszem, hogy hasznos. Jakab 2.14. Testvéreim, mit használ, ha valaki azt mondja, hogy van hite, de cselekedetei nincsenek? És Pál, Jakab. Oké. Okay. Pál egyetértene azzal, amit Jakab mond. Vajon üdvözítheti-e őt egyedül a hit? És mint ahogy múlt órán is mondtuk, Jakab itt az üres hitet kritizálja. A hittel való hamis dicsekedés, a vallásos, üres megvallását egy valójában nem létező hitnek. Azt mondja, hogy ez a hit haszontalan. Ez a hit nem jó semmire. Hasztalan, ezt jelenti a szó. És mint ahogy múlt órán is tisztáztuk, ennek a gyökere az, hogy ha egy megvallásnak, úgymond hitnek nincsenek cselekedetei, az valójában nem hit. A hit a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. És egy meggyőződés mindig megmutatkozik cselekedetekben. Legyenek azok belső cselekedetek, mint a nyugalom, mint a bizalom, mint a békesség, vagy legyenek külső tettek, amikor hitben lépek egy belső meggyőződés alapján. Mindenképpen kell, hogy legyenek cselekedetek. Teljes természetes következménye. Nem az úttörő mai jó tetteként egy kötelesség tudatból véghez vitt cselekedet, hanem egyszerű integritás, ahol a belső gondolataim, a belső meggyőződéseim összhangban vannak a szavaimmal és a tetteimmel. Egyszerűen kibukik az, amiben hiszek. És hogyha egy hitnek nincsenek neki megfelelő tettei, akkor nagy valószínűséggel ott nincs hit. Ilyen egyszerű. Nincs hit. És itt nyilván beszélhetünk a dolog pragmatikus oldaláról is, arról, hogy ez a hit nem használ, tehát konkrétan nincs a hasznára se neked, se senkinek. Egy elmélet, valami, amit be lehet vitrinezni és elfelejteni. És itt mondja is Jakab a példát. Ha egy férfi vagy nőtestvérünknek nincs ruhája, és nincs meg a mindennapi kenyere, valaki pedig azt mondja neki közületek, menjetek el békességgel, melegedjetek meg, és lakjatok jól, de nem adjátok meg nekik, amire a testnek szüksége van, mit használ az? Oké, tehát jössz hozzám, és azt mondod, hogy 3 napja nem ettem, és baromi éhes vagyok, és nincs hol aludnom, és én azt mondom, hogy hé, minden rendben van. Egyél valamit, feküdj le valahol, jó melegen, rendben lesz minden, szevasz. Hogy értem, most viccelsz? Tehát, hogy, Menj el, és menj el békességgel. Igen. Jó, de oké, ezt mondhatom, hogy nem tudok segíteni, de remélem, hogy valaki majd segít. De én azt mondom, hogy én segítek neked. Egyél, igyál, feküdj le, és menj el békességgel. De úgy értem, ezzel kezd az utóbbival. Tehát ez egy hazugság volt. Értitek? Tehát a szavaim mondtak valamit, ami jól hangzott, de a valóság az az, hogy idegesít, hogy egyáltalán elmondtad, hogy gondod van, és tűnj el innen, mert zavarsz. Ez a meggyőződésem, ez jön ki a tetteimben, és közben mondani meg azt mondom, ami jól hangzik, és amire, ha csak részlegesen jegyzik fel az eseményeket, az utókör úgy fog gondolni, hogy micsoda hős voltam. És ezt mondja Jakab, hogy ugyanígy a hit is, ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában. És akkor itt egy képzeletbeli beszélgető társat kezd el idézni. Viszont mondhatja valaki azt is. Neked hited van, nekem meg cselekedeteim vannak. És igazából itt Jakab ennek a képzeletbeli embernek a szájába adva a szavakat átlendül a ló másik oldalára. Ezzel túlhangsúlyozza a cselekedetek jelentőségét. Azt mondja, hogy neked hited van, de a hit az semmit nem számít. Nekem cselekedeteim vannak. Ez a lényeg. És ez megint nem igaz. Ugye? És Jakab a következő mondatokban kiigazítja ezt. Azt mondja, itt egy egyensúlynak kell lennie. Nem azt mondom, hogy a cselekedetek a lényeg, hanem azt mondom, hogy a hitnek kell, hogy legyenek cselekedetei. De ha a cselekedetek mögött nincs hit, akkor ugyanúgy bajban vagyunk. A kettőnek csak össze kell járnia. Mutasd meg nekem a hitedet cselekedetek nélkül, én is meg fogom mutatni neked a cselekedeteim alapján a hitemet. Te hiszed, hogy egy az Isten, jól teszed, az ördögök is hiszik és rettegnek. És ez a rész megint világossá teszi, vagy legalábbis eszünkbe jutatja, hogy zsidó hívőkhöz szól a levél. A zsidó hit egy Isten hit. Ők hisznek egy személyes, végtelen Istenben. De egy ilyen hit lehet nem üdvözítő hit. Sokan vannak, akik hisznek Istenben. Sokan vannak, akik hisznek egy Istenben. Az ördögök is hisznek benne. Ugye nem tudják, hogy van, ne viccelj, de rettegnek. Olyan hitre van szükséged, amely üdvösségre visz, amely összhangban van a valósággal. Egy érett hitre van szükséged. Akarod hát tudni, te ostoba ember, és itt lerendezi röviden, hogy a hit cselekedetek nélkül meddő? Ábrahám a mi atyánk, és itt mond két példát, Ábrahámot és Ráhábot. És nagyon érdekes, hogy ugyanazt a példát hozza föl, amit Pál rómaiakhoz írt levélben, a pont arra hoz föl, hogy cselekedetek nélkül hit által üdvözül az ember. Látod tehát, aki Ábrahám a mi atyánk, nem cselekedetekből igazult-e meg, amikor fiát Izsákot felajánlotta az oltáron. Látod tehát, hogy hite együttműködött cselekedeteivel, és cselekedeteiből lett teljessé a hite. Szerintem ez a kulcsvers. Hite együttműködött a cselekedeteivel. Ez a lényeg. Ha van hitem, az cselekedetekben meg fog nyilvánulni. És mondhatjuk oda, meg vissza, a cselekedeteim együttműködnek a hitemmel, a hitem együttműködik a cselekedeteimmel, egység van. Így teljesedett be az írás, amely azt mondja, Ábrahám hitt az Úrnak, aki ezért igaznak fogadta előtt, és Isten barátjának neveztetett. Látjátok tehát, hogy cselekedeteiből igazul meg az ember, nem csupán a hit által. És ugyanígy a parázna Ráhab is nem cselekedetekből igazulta meg, amikor befogadta a követeket, és más úton bocsájtotta el őket. Mert ahogyan a test halott a lélek nélkül, ugyanúgy a hit is halott a cselekedetek nélkül. Hadd kérdezzek tőletek valamit. Ha Ráhab nem hit volna a mindenható teremtő Istenben, a zsidók Istenében, hanem valamilyen szentimentális okból bújtatta volna el a kémeket, akkor vajon ugyanaz a cselekedete hit nélkül üdvözítette volna őt? hogyha Ábrahám, ugye, mert ha csak a cselekedet számít, ugye, ha cselekedet által üdvözül valaki, akkor csak föl kell áldoznunk a gyerekünket, és örök életünk van, nem? Vagy, igen. Tehát, hogy nem, ez mind arról beszél, hogy volt egy meggyőződésük, volt egy hitük, ami megnyilvánult cselekedetekben is. És ez így tökéletes, ez teljes. A hit testet öltése a cselekedet. Oké, és még egyszer. Pál a hit elsőbbsége, Jakab pedig a hit bizonyítéka mellett érvel. Rendben. Jó, és aztán a következő téma, az rögtön a nyelv. És ez egy nagyon izgalmas, egy nagyon klassz téma.
Szerintem az üdvözítő hit és a cselekedet úgy függhet össze, hogy hiába hiszem el az evangéliumot, hogy igaz, de ha nem bízom rá magam Istenre, akkor nem tettem semmit, csak hiszem.
Nagyon jó.
Viszont ha rábízom magam Jézus Krisztusra, akkor az már cselekedett, és azzal együtt már üdvözít.
Igen, abszolút. Ez teljesen jó. Rengetegen, oké, lehet, hogy nem rengetegen, de biztos, hogy vannak olyan emberek, akik egy ilyen megtérés előtti fázisban vannak. Lehet, hogy ide járnak a gyülekezetbe már egy ideje, hallgatnak, figyelnek, érdekli őket, és tudnak az evangéliumról, hallottak már erről, de még úgy tűnődnek rajta. És intellektuálisan hiszik is, hogy igaz, de ők maguk még soha nem léptek rá. Tehát ez soha nem bízták még rá magukat. Tehát ez a gondolat, hogy én elkárhozhatok, halál után elveszek, és ettől csak azt tud megmenteni, hogy Jézusban bízom, aki ezt rendbe hozta, és akkor én most rábízom magam erre. Oké, akkor én ezt akkor ez most legyen így. Én ezt akkor most megcsinálom, elfogadom. Mit kell csinálni? Megcsinálom. Ez a pillanat, a hitnek ez a cselekedete, ez nem volt meg. És nincs örök élete. Tud róla, 5-ös dolgozatot tudna írni. De neki nincsen. Nem az övé. Mert nem cselekedett. Ja. Oké. Tök jó. Tudjátok, mi tetszik nekem ámulatosan, ahogy az ember így a Bibliát egyre jobban nézegeti, hogy ugye van egy csomó látszólagos ellentmondás. Ugye, amikor az ember friss hívő, akkor, hogy olvassa a Bibliát, állandóan felkavarodik. Az egyik oldalon simogatás, a másik oldalon meg úgy vágnak nyakon, hogy beesek a sarokba, aztán megint simogatás, aztán megint sarokba. Hogy van ez? Hogy áll ez össze? Most hit, kegyelem, vagy jó embernek lenni, cselekedetek? Hogy van ez? És ahogy egyre mélyebben belemész, olyan tökéletes egységgé áll össze, hogy azt mondod, hogy nem is lehet másképp. Tehát, hogy ennek így kell lennie. Csak így működik. Ha bármit elveszel belőle, nem működik. És itt van például ugye a hit és cselekedetek. Lehetetlen a kettő egymás nélkül. Értelmezhetetlen. Irracionális. Így kell, hogy legyen. És a Biblia így kezeli. Sose válik elvontá, de sose válik törvénykezővé sem. Ámulatos. A valóságot kezeli. Hasznosan. Gyakorlatiasan. Nagyon tetszik nekem. Testvéreim, ne legyetek sokan tanítók, hiszen tudjátok, hogy súlyosabb ítéletben lesz részük. Úgy tűnik, hogy sokan akartak tanítók lenni. És ez kicsit kapcsolódik az előző gondolathoz, ahol sok szavam van, de kevés meggyőződésem. Ahol dicsekszem a nem létező hitemmel. Ahol én megmondom, hogy mi hogy van, és jár a szám, és tanítani akarok. És Jakab tanácsa az, hogy legyek ezzel óvatos. Igen, ha Istennek van egy elhívása arra, hogy taníts, kérlek gyakorold az ajándékodat benne. Menj utána, próbáld ki, nézd meg, hogy Isten használ-e téged ebben. De légy óvatos. Tudd, hogy felelős vagy a szavaidért. Tudd, hogy ez komoly dolog. És persze hibázhatsz, hogy ne. van olyan ember köztünk, aki nem hibázik. De a hozzáállásod ez kell, hogy legyen, hogy Uram, én a te nevedben beszélek. Uram, nélküled egy centit nem megyek előre. Te kell, hogy betöltsd a szívemet, a számat. És felkészülök. Ha tanítanom kell, fel fogok készülni. Lesz egy felkészült életem. Tanulmányozom a Bibliát, bibliaiskolába járok, elmélkedem az igén. Ott van egy ima életem, ahol mindaz, amit megtanultam, megfogható valósággá válik Isten által tanított emberként. És aztán, amikor kinyitom a számat, akkor azt mondom, hogy Uram, te töltsd be, te adj szavakat, ez a te üzeneted, ez rólad szól. És csak úgy, hogyha fitoktatni akarom a tudásomat, hogyha okoskodni akarok, a társaság központja szeretnék lenni, vagy bármilyen egyéb furcsa motiváció, akkor Jakabnak ez a tanácsa, hogy ne legyetek sokan tanítók, hiszen tudjátok, hogy súlyosabb ítéletben lesz részük. Mert sokat vétkezünk minnyájan, de ha valaki beszédében nem vétkezik, az tökéletes ember. Meg tudja fékezni az egész testét. Ha a 13. versre előre szaladunk, akkor ott egy bölcsességről beszél. Rögtön ez a következő téma, és ezt egy picit előre szeretném hozni. Egyszerűen azért, hogy értsétek, hogy miért beszél a nyelvről. Mindaz, ami odabent történik az ember lelkében, hol mutatkozik meg leghamarabb, és a legkönnyebben, a legnehezebben ellenőrizhetően, hanem a beszédünkben. A belső meggyőződésünk, az igazi hitünk, a belső hozzáállásunk, a bölcsességünk, amely a hitet már egy gyakorlati alkalmazhatóság szintre emelte, nem csak tudom a dolgokat, hanem tudok forgolódni a dolgokkal az életben. Tudom használni őket, gyakorlom is őket. Bölcs vagyok. És az az ember, akinek a belső élete rendben van, akinek a belső párbeszéde tiszta, az az ember keveset fog vétkezni a beszédében. Mert amit mondasz, és amit teszel, az mindössze annak a tükörképe, amit gondolsz. Ezért olyan nehéz eljátszani valamit, amit valójában nem gondolsz úgy. Úgy kilóg a lóláb. Úgy elárulja magát. Nem? A vallás ezért olyan nem jó, ugye? Mert egy csomó mindent próbálok kívül mutatni, ami nincs ott belül, sőt, sokszor az ellenkezője. És mi se azt mondjuk, hogy mi tökéletesek vagyunk belül, de legalább nem próbálunk olyat mutatni kívül, ami amúgy sincs meg. Legalábbis oké, tehát nem ez a fő célunk. A fő célunk az az, hogy Uram, te előtted járjak, és fedhetetlen legyek. Oké? Olyan vagyok belül, mint egy nagy, büdös szemetes. És tudom, és nem tagadom, hanem ideálok eléd, és azt mondom, hogy legyél te a mennyei kukás, és üdítsd ki a szemetest. Tisztítsuk meg, dolgozz rajta. Nem akarom elkábítani se magamat, se téged, se a többieket azzal, hogy nézd meg, milyen jó kis nyakkendőt kötöttem, nézd meg, milyen szélesen tudok vigyorogni, és ezzel azt mondom, hogy nézd meg, milyen tökéletes lettem, hanem én a lényeggel akarok bánni, a belsővel. És ha a belső rendben van, akkor mindaz, ami ennek csak a gyümölcse, a megnyilvánulása rendben lesz. Gondolod, hogy majd úgy lesz tökéletes a beszédet, hogy a nap 24 órájában valamilyen spéci szabályzat alapján fegyelmezed a szavaidat? Van akinek ezzel képzelése? Gondolod, hogy ez meghatja Istent? Egyrészt nem fog sikerülni, mert amikor elborul az agyad, akkor majd kijön az, ami valóban van belül. Úgy értem, ez a kávé egy kicsit hideg. Rendkívüli mód bosszant, hogy elkésett. Tudod, minden rendben van, amíg fegyelmezem magam. De aztán tudod, egyszer csak így remegővé válik a szem, tudod, vörösödni kezd a fej, és aztán ami utána jön, 5 percen keresztül, az nyomd a festéket, nem tűr. Igaz, az kisír. És a következő 5 percet kisípolják a híradóban, igen. Oké? Okay. Mert sokat vétkezünk mindnyájan, de ha valaki beszédében nem vétkezik, az tökéletes ember. Meg tudja fékezni az egész testét. Csak egy gondolatot hagyj nézzek meg. Oké, okay, és itt a tökéletes a telios anér, és beteljesedett nagykorú érettet jelent. Ugye, miről szól egész Jakab levele? Az érettségről, oké, okay. A tökéletes ember. Az érett ember az, aki a beszédében nem vétkezik. Ha a lovak szájába zablát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nekünk, egész testüket irányíthatjuk. Íme a hajókat bármilyen nagyok és bármilyen erős szelek hajtják is őket, egy egész kis kormányruddal oda lehet irányítani, ahova a kormányos akarja. Ugyanígy a nyelv is, milyen kicsi testrész, mégis nagy dolgokkal kérkedik. Íme egy parányi tűz milyen nagy erdőt felgyújthat. A nyelv is tűz, a gonoszság egész világa. Olyan a nyelv tagjaink között, hogy az egész testünket beszennyezi, és lángba borítja egész életünket, miközben maga is lángba borul a gyehenna tüzétől. És itt három képet hoz, ugye egyszer a zabla és a ló, a kormánylapát és a hajó, és a tűz és az erdő, leégett erdő. És mindegyik piciny dolog, amely irányítani tudja az egészet. Tehát kicsi dolog, ami nagy hatással bír. És azt mondja, hogy a mi életünkben ez a kicsi dolog, aminek hihetetlenül nagy jelentősége van, ez a nyelvünk, a beszédünk. És azt gondolom, hogy ez két szempontból is fontos. Az egyik, hogy a beszédünk tükrözi a legvilágosabban, hogy mit gondolunk valójában. Azt gondolom, hogy el kéne jutnod a hívő életedben arra a szintre, ahol fegyelmezed a gondolataidat. Ahol nem engedsz meg akármilyen gondolatot, hogy ott átgaloppírozzon az agyadon. Illetve ha átgaloppírozik, akkor fogod és kilövöd. Tehát elkapod a grabancát, és azt mondod, hogy figyelj, te hogy kerülsz ide, én téged nem akarlak gondolni. Te egy olyan gondolat vagy, amivel nem értek egyet, és persze tudom, hogy 30 éven keresztül gondoltalak, de ennek most már vége. És ha esetleg még egyszer gondolnálak, akkor is csak akarom, hogy tudd, hogy nem értek egyet veled. Te már itt egy trónbitorló vagy, és hogyha egyszer elég nagy leszek ahhoz, hogy kirakjalak innen, ki is raklak. De most egyelőre megbélyegezlek, mint valami, amivel nem értek egyet. Oké? És még ha galoppírozol is itt néha-néha, akkor se értek veled egyet. Ez nem az én gondolatom. Nem vagyok depressziós. Nem aggódom. Régen lehet, hogy aggódtam, most már nem aggódom. És te aggodolom, itt galoppírozol le föl, nem értek veled egyet? Te egy idegen vagy. Hazudsz. Oké? Okay? De hát Sanyi, ez fárasztó. Csak nem fogok egész nap így ilyen tudatosan, csak nem fogok egész nap így tudatosan gondolkozni. Hát azt tanultam egész életemben, hogy kövesd a szívedet. Hát ez egész életemben arra vágytam, hogy csak úgy elengedjem magam, és ami úgy előbudjan, az úgy majd jó lesz. A baj az, hogy többnyire szemét budjan elő. Hát ha az jó neked, akkor ne uralkodj az elméden. Tehát úgy értem, lehet, de vacsorázni se így szoktál. Meg öltözködni sem, ha jól tudom. Igaz? Hogy tudod, hogy benyúlok a szekrénybe, aztán amit kiveszek, azt kijön, azt fölveszem. Azt mindenütt zokni van rajtam. Nem? Vagy tudod, az evéssel, tudod, a só meg a cukorakat ma a kezembe. Nem így csinálod. Igenis tudatosak vagyunk. Igenis az emberi felelősségnek ez a lényege, hogy van szabad akaratunk, és van értelmünk, és ez a kettő őrzi a birodalmunkat, és a birodalmunk az a saját lelkünk. És igenis összhangba akarom hozni a gondolkodásomat Isten minden igéjével. De ne felejtsd, ha ez megvan, tökéletes ember vagy. Megjegyzem, életed végéig nem lesz meg, de ez az, amiben növekszünk. Ez az éretté válás, hogy uralkodok az elmémen. És persze nem tudom egyedül csinálni. Kell hozzá az ige, és kell hozzá Isten személyes jelenléte, az ima. Azt mondom, Uram, ha már megjön ez itt nagy fekete lován, a depresszió, azt jön vele a haverja is, mi volt az előbb? Az aggodalom. Ezek ketten itt parádéznak. És már beszéltem velük, azt mondják, nem mennek. Hiszen 30 éve itt parádézunk, meg gondolod, hogy rám szólsz, elmegyek. Ez az én földem, ezt mondták. Uram, ezt mondták nekem. Tennél valamit? Légy szíves, valamit intézkedjél. Oké, egyedül nem tudok elbánni velük, de mindig behozhatom Istent. És ezt kell csinálnom. A beszédünk, ugye, a legvilágosabb, a legegyenesebb kapcsolat a gondolataimhoz, az igazi meggyőződéseimhez. Egy darabig fegyelmezem, de aztán néha elszabadul, és akkor tudod, ég a piros lámpa. És ilyenkor nem azt kell mondani, hogy Úristen, kimondtam, hanem azt kell, hogy eszedbe jusson, hogy már 4 napja gondolom. Még jó, hogy kimondtam. Csoda, hogy eddig bírtam. Nem az a gáz, hogy kimondtam, hanem az, hogy 4 napja gondolom. És nem is az a baj, hogy 4 napja gondolom, hanem hogy már a 4-ből 3 napja egyet is értek vele. Ez a gáz. A másik ok, amiért a nyelvünknek hatalmas ereje van, az az, hogy amikor kimondasz valamit, megtörténik egy megvallás, amivel az, amit kimondasz, megnő. Több szinten megnő belül a lelkedben. Ahogy kimondod, komolyan veszed. Egyetem, eddig csak gondoltam, gondolatként még lehetett vele úgy bánni, mint hát, tudod, itt galoppíroznak. De nem értek egyet vele. De most, hogy kimondtam, ez azt jelenti, hogy de egyet értek vele. Hát kimondtam, most mondtam, hogy aggódom. Most mondtam, hogy depressziós vagyok. És a lelkem veszi az adást. Ez komoly dolog. Ezt akkor végrehajtjuk, csináljuk. Most zajlik az aggódás. Most zajlik a depresszió, tudod? És ez komoly dolog. És a lelkem veszi az adást. És nő. Aztán a második, az emberek hallják. Ugye, te mondtam a feleségemnek. És most már az ő arcán is látom, hogy ő is látja, hogy én aggódom, és hogy tényleg egy kicsit depressziós vagyok, és a dolog most már áramlik, tudod? Köztem és a feleségem között. És nő. És aztán az az ostoba démon is hallotta, amelyik rám van állítva. Tudod, reggel óta nézi a búrámat, és azon tűnődik, hogy mi zajlik odabent. Tudod, próbálja a teszteket, de olyan bizonytalan volt a reakcióimból. Gondolta, agyhalott vagyok. És úgy nem jött rá, hogy most mi van, hogy lehetne elkapni ezt a fickót. Aztán kimondta végre. Oké, 24-es eljárás indul. Depresszió és aggodalom támogatása 1500-zal. Mert elmondtam a légkörnek, hogy mi van velem. Elmondtam, kiadtam a titkomat. Azt mondtam, ide lőjetek. Mert azt mondja, köszönöm szépen, már töltünk. És a dolog növekszik. És aztán még az is van, hogy hitetlenséget vallok meg. Ugye Isten azt mondja, hogy figyelj, tele vagy erőforrásokkal arra, hogy győzedelmeskedj ebben. És te az ellenkezőjét csinálod. Úgyhogy ha ebben meggyőződésesen megyek tovább, Isten nem tetszését is magamra vonom. Adott esetben fogalmazhatunk úgy, hogy a nevelését. Mert bizony ő hitet követel, de ha van hitem, akkor annak vannak tettei is. Ha Isten velem, kicsoda ellenem? Ugye ez az egyik kedvenc versünk mostanában. És ha Isten velem van, akkor az a félelem, amely itt galoppírozik át, az méltó ellenfelére talált. Majd ti elintézitek. Jézus meg az én aggodalmam. Dumáljatok, intézzétek el, nekem más dolgom van. És ez így is kell, hogy működjön. Jó? Tehát egy kicsiny dolog a nyelvem, de irányítja bizonyos élet értelemben az egész életemet. Oké? Okay? Mindenfajta vadállat és madár, csúszómászó és tengeri állat megszelidíthető, meg is szelidíti az ember. A nyelvet azonban az emberek közül senki sem tudja megszelidíteni. Fékezhetetlenül gonosz az, telve halálos méreggel. Ezzel áldjuk az Urat, az Atyát, és ezzel átkozzuk az Isten hasonlatosságára teremtett embereket. Ugyanabból a szájból jön ki az áldás és az átok. Testvéreim, nem kellene ennek így lennie. Vajon a forrás ugyanabból a nyílásból áraszthatja-e az édes és a keserű vizet? Avagy teremhet-e testvéreim a fügefa olajbogyót és a szőlő fügét? Sós forrás nem adhat édes vizet, és itt van az a gondolat, amivel én kezdtem. A szavaid merítenek valahonnan. A füge a fügefán terem. A bogáncs nem terem fügét, viszont terem bogáncsot. És ha belőled bogáncs jön, akkor az azért van, mert bogáncs vagy. Bánj el a dolog gyökerével. Nem kellene, hogy ugyanonnan jöjjön az édes és a sós víz. Igazából nem történhet meg. És de megtörténhet, persze, mert van egy régi természetünk és egy új. De Isten azt mondja, hogy ha az újban élek, akkor az újnak a gyümölcseit fogom élvezni. Élj az újban, válaszd az újat, és vállald a felelősséget a gondolataidért. Jeremiás elején van egy nagyon kemény rész. Megkeresem nektek, jó? Jeremiás. Csak ehhez a szó, hogy vállald a felelősséget a gondolataidért. A lényeg az ez, hogy Isten népe azt mondja Istennek, hogy persze, hogy más után fut, nem, tehát hogy nem tehetek róla. 2:25. Igen, hiába nem lehet, mert idegeneket szeretek, és utánuk járok. Vigyázz, lejárod a lábad, és kiszárad a torkod, de te ezt mondod, hiába nem lehet, mert idegeneket szeretek, és utánuk járok. És elképzelhető, hogy egy őszinte pillanatodban te is ezt mondod Istennek, hogy figyelj, de most nem tehetek róla, én belegárgyultam a munkámba. Én a munkámat szeretem, és azután járok. Ne haragudj, nem lehetsz az első. Most tegyek úgy, mintha nem így lenne. Ne haragudj, én a bűnt szeretem, és azután járok. Nem megy másképp. És bármit behelyettesíthetsz ide. És azt gondolom, hogy nem adhatod meg magad ennek sem, még ha igaz is. De valójában a nagy hazugság ott van, hogy nem, de nem tehetek róla. De nem lehet. Igen, most már mást szeretsz, de az valahol elindult. Az valahol egy gondolattal kezdődött, aminek nem lett volna ott a helye. Ott valami megszületett, és elkezdett nőni. És ahhoz, hogy fölnőhessen akkorára, hogy mostanra ne legyen választási lehetőséged vele szemben, ahhoz elég sokáig kellett etetni. És a te felelősséged az, hogy kit etetsz a lelkedben. Milyen gondolatokat hagysz megnőni. Olyanokat, amik összhangban vannak ezzel a könyvvel, vagy olyanokat, amik a leghangosabbak, a legvonzóbbak, a legkívánatosabbak, vagy mit tudom én milyenek, a legfélelmetesebbek. A más gondolatnak nincs helye. A más az, ami ellen harcolnod kell. Mert nem tudod, hogy mi a vége. Most csak annyit tudsz, hogy más, egy idegen hangja, egy idegen férfi, egy idegen nő hangja. Nem tudod, hova akar vinni. Csak ennyit tegyél, ne kövesd az idegent. Ne hagyd, hogy beszéljen hozzád. És ez nem szűklátókörűség. Figyelj, a Biblia szabályai nem zárnak be téged sehova, hanem egy tágas térre visznek. Mindössze attól védenek meg, hogy csapdába kerülj. Hívőként gondolkozva kormányfő lehetsz, igazgató, csodálatos apa, nagyszerű anya, olyan ember, aki kiforgatja a világot a sarkaiból. Pont emiatt lehetsz olyan. De ha eltérsz a tanácsától az elmédben, akkor csapdába kerülsz. Akkor előbb-utóbb azt kell mondanod, hiába nem tehetek róla. Bilincs van a kezemen, bilincs van a lábamon, nem vagyok a magam ura. És igaz is, nem vagy. De vajon aki rabul ejtett, annak érdemes-e a rabja lenni? Mert én azt találtam az életben, hogy Istenen kívül nem szeret senki igazán. Senki. Senki. És semmi. Ha az ő igáját hordozom, akkor jó helyen vagyok. Ő az életét adja értem, és nekem. A többiek meg csak rágnak, amíg van egy kis ízem, és aztán kiköpnek, és ennyi. Úgyhogy menjünk a bölcsességre, és megpróbálunk begyorsítani egy kicsit. Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek, 13. vers. Mutassa meg a magatartásával, hogy mindent bölcs szelídséggel tesz. És itt a bölcsesség nem egy elméleti dolog. Értelmi belátással, az élet gyakorlati kérdéseiben való jártassággal rendelkező embert jelent. Az értelmes pedig tudományos észjárásra, értelmi felfogásra utal. Oké? Tehát Jakab azt mondja, hogy az, amiről én beszélek, az iszonyú gyakorlatias, nagyon logikus, nagyon tiszta, szinte tudományos hozzáállással megragadható. De amikor ezt így megragadod, akkor ennek a vége az lesz, hogy mindent bölcs szelídséggel teszel. És ez a bölcsesség egy tettekkel mérhető. Egy olyan tudás, amely az igazságot már képes alkalmazni is. Oké? Okay. És ugye ugyanaz a gondolat folytatódik. A nyelv arról tesz bizonyságot, amit gondolok. A bölcsesség ugyanígy azt mutatja meg, amire eljutottam a meggyőződésemben. És ne hagyd magad becsapni. A gyümölcs, amit az életedben látsz, megmutatja azt, hogy mi van odabent. És ezt mondja itt Jakab. Ha pedig 14. vers, keserű irigység és viszálykodás van a szívetekben, ne kérkedjetek és ne hazudjatok az igazsággal szemben. Ez a bölcsesség nem felülről jön, hanem földi, testi és ördögi. Mert ahol irigység van és viszálykodás, hogy zűrzavar és mindenféle gonosz tett található. Oké, tehát létezik egy alulról jövő földi, testi és ördögi bölcsesség. Földi, mondhatnánk úgy, hogy világi, testi, mondhatnánk úgy, hogy a régi bűnös természetünkből, a természetes hajlamunkból, és ördögi, azaz konkrétan démoni tanításon alapuló bölcsesség. És bölcsesség, úgy értem, lesz benne logika, lesz ereje, ahogy jön, meg kell, hogy mondd neki, rendet kell, hogy tegyél, és ennek így kell lennie, ez így működni fog, és nagy nyomás van, nagy erő van, mint ahogy Pál, aki kapta a tövist, az a démon, az nem reggel terápiás beszélgetéssel kezdte, hanem ököllel verte. A kivetítések, amiket kapunk, az alulról jövő bölcsesség, az néha olyan erővel jön, amilyen erővel semmi más nem jött még eddig életedben. És aztán lesz benned valaki testi, aki egyetért vele. Aki azt mondja, hú, ez úgy illik a kezemre, mint egy vadonatúj kesztyű, ez illik. Én is éreztem ezt. Igen. meg kell mondani, igen, rendet kell tenni, igen, ez így működni fog. Mert a régi bűnös természetem tényleg úgy illik az ördög gondolataihoz, mint egyik kéz a másikhoz. Úgy értem, szövetségesek, ugyanazt a nótát fújják. És aztán a világ pedig ezt társadalmilag elfogadottá tette. Úgy értem, van egy csomó minden, ami zajlik körülöttünk, és földi, testi és ördögi. És mi bölcsességnek hívjuk. És oké, ha tudni akarod, hogy jó úton haladsz-e, akkor az első néznek, hogy van-e keserű irigység és viszálykodás körülötted. Keserű, megrögzött féltékenység, ez a keserű irigység, a viszálykodás pedig széthúzó vetélkedés. Személyes nyerességre törekedés. Oké, és aztán jön a felülről jövő bölcsesség 17, először is tiszta, vagy szent, ezt is jelenti a szót, hangé. Békeszerető, méltányos, vagy másképpen elhordozó, engedékeny, vagyis könnyen enged a kérésnek. Irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló, szó szerint bizonytalankodás nélküli, és nem képmutató. Oké? Tiszta, békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló, nem képmutató. Oké? Hány olyan helyzet volt az életedben, ahol valaki baromi bölcsnek látszott, de valójában egy olyan véres kardot hordozott, ami ezekből egyet sem mutatott? Oké. A bölcsessége földi, testi és ördögi volt. Az igazság gyümölcse pedig békességben vetetik el azoknak, akik békességet teremnek. És erről beszél Jakab. Az érett ember a békesség embere. Békességet keres, békességet vet, és békességet arat. A békesség embere. A békesség az, ami... Ha jól tudom, a görög szó a törött csont összefort állapotáról beszél. Tehát amikor valami eltört, valami, ami egybe tartozik, újra összekerül, összefor, és erősebb lesz, mint volt. Ez a békesség. Valamit, ami szétmenne, össze akarok rakni. Nem viszálykodás van bennem, és keserű irigység, hanem békességet keresek. Nem szentimentálisan, nem az igazságot nélkülözve, de az igazság alapján igenis, hogyha van alap, amin megállhatunk, akkor megállok rajta. Veszteséget nem kímélve. Mert sokszor az önön érdekeinknek a védelmében nem keresek békességet. Nem vagyok a békesség embere. És aztán persze van, hogy nem lehetsz a békesség embere. Ugye, ha gonoszsággal találkozol, igazságtalansággal, amiben ártatlanok sérülnek, amikor a nemesség azt követeli, hogy szólj, hogy tegyél, amikor meg kell védeni a gyengébbet, amikor nem szolgálja a szeretetet, a békességed, akkor lehet, hogy haragvónak kell lenned, akkor lehet, hogy ki kell javítanod, lehet, hogy internet kell, nem tudom, de alapvetően amíg bennem bizonyosodik az ellenkezője, addig a békesség embere vagyok. És bölcs szerítséggel teszek mindent. Negyedik fejezet. Honnan vannak viszályok és harcok közöttetek? És erre sok válaszunk szokott lenni. Oké, honnan van a feszültség? Honnan van az erezdel a hajam? A külső, a belső? Ugye önmagammal nem vagyok kibékülve, egy háború zajlik odabent, az emberekkel magam körül olyan könnyű háborúba kerülni. Honnan? Ezek tudod, honnan vannak? A visszályok? Na, ha tudnád, akkor tehetnél ellene, igaz? Honnan vannak a visszályok? Nem a tagjaitokban dúló önző kívánságok okozzák ezeket? És ugye annyi kifogásunk van, annyi dolog mögé bújhatunk. És Jakab nagyon szépen visszairányítja a felelősséget rám. Oké, a helyzet az az, hogy benned vannak önző kívánságok. És ezek a háború legmélyebb okai. Kívántok valamit, és nem kapjátok meg, öltök és irigykedtek, de nem tudtok célt érni, harcoltok és visszájkodtok, mégsem kapjátok meg, azért, mert nem kéritek. Vagy ha kéritek is, nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek, csupán élvezeteitekre akarjátok azt eltékuzolni. És igazából ez a szövegrész a hedonizmussal szembeni támadás. A háborús állapot, ezt jelenti a viszályok, szó szerint háborús állapot, harcok, egyéni viták, csaták, a tagjaitokban dúló önző kívánságok, ekton, hedon, érzéki kívánságból vagy gyönyörökből adódó, ez a motivációja. Okay. A modern ember bevallottan vagy be nem vallottan az élet egyik alapvető céljának a gyönyört tartja, az élvezetet. Jó, és persze lehet, hogy nem olyan szélsőségesen, hogy azt mondjuk meg lehessen kritizálni, de mindenképpen az élményt, oké? Okay? De aztán persze lehet ennél sokkal messzebb is menni. De az élményt, az élvezetet, a gyönyört keresem az életben. Meg akarom kapni. És ha nem kapom meg, akkor ki vagyok bukva. Akkor ki vagyok akadva. És harcolok, és visszájkodok. Visszájkodok magammal, van egy belső békétlenség. Az életemnek nem így kéne kinéznie. Nem lehetnek ilyen átlagos napjaim, ahol nincs semmi ámulatos, nagyszerű. Miért nincs ámulatos, nagyszerű? Miért kell nekem itt ülni a munkahelyemen? Miért nem mehetek el legalább sétálni egyet a gyönyörű napsütésben? Háború van. Honnan jön ez a háború? Miért nincs öröm a szívedben? Miért nincs békesség? Azért, mert volt egy kívánság. Egy milyen kívánság? Egy önző kívánság. Ekton, hedon. Úgy értem, az Istenem az, hogy jól érezzem magam. Az én uram az, hogy ámulatosan jól kell éreznem magam. És hogyha nem engedelmeskedik valaki a világban az én Istenemnek, akkor azzal én harcba kelek. Önmagammal, a körülményekkel, vagy veled, ha kell. És ugye itt azt mondja, hogy azért nem kapjátok, mert nem kéritek. De hát én kértem, uram. Itt ülök 10 órakor a munkahelyemen, és odakint verőfényes napsütés van. Uram, add, hogy lemehessek a Dunapartra sétálni. Azt bejött a főnököd, és hozott még egy adag munkát. És úgy nézett, és elkezdett úgy kinézni, minthogyha még este 8-kor sem mennél haza, nemhogy a Dunapartra sétálni. És Isten nem adta meg a kérésedet. Kértem én, de nem kaptam meg. És a kiigazítása ennek az elképzelésnek a 3. versben, vagy ha kéritek is, nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek, és itt nem valami módszertani hibára gondol, hanem a helytelen motivációra, csupán élvezeteitekre, és megint ugyanazt a hedonista, gyönyört kereső, az élmény az Istenem élvezetre gondol, akarjátok ezt eltékozolni. És Isten nem fogja teljesíteni a kis Istenünk követeléseit. Nem fogja szponzorálni a konkurenciáját. Ez egy jó gondolat. Parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok-e, hogy a világgal való barátság ellenségeskedés Istennel, és itt először nem testvéreimnek szólítja őket. Úgy tűnik, hogy Jakab ki van bukva. Eddig mindig kedves, bensőséges testvéreim megszólítással kezdte. Itt ez úgy hangzik, hogy parázna férfiak és asszonyok. Ha világgal barátságot kötsz, ellensége vagy Istennek, két összeegyeztethetetlen rendszerről van szó. A világ nem az, hogy bevásárlóközpont, szép kocsi, szép ruha. Oké, ezek csak dolgok. A világ több ennél. A világ egy rendszer, egy gondolkodásmód, egy viszonyulás, az életnek egy felfogása. A világ ez, A hasad az Istened, a világ ez, az élvezet mindennek a lényege. Jó, és egyszerűsítek, a világnak más üzenete is van, de az alapvető üzenete az ez, hogy te vagy a központ, te vagy a lényeg, elégítsd meg önmagadat. A sátánista Biblia első parancsa, mi az? Tégy, amit akarsz. Tégy, amit akarsz. Ez a világ, ez egy szemlélet. És minden más, ami ott van benne, az ennek csak egy megnyilvánulása. És ha ezzel barátságot kötsz, figyelj, összeegyeztethetetlen. Isten balra megy, te meg jobbra. Ellenségévé válsz Istennek. Akár hívőként is. Vagy azt gondoljátok, hogy az írás ok nélkül mondja, irigységre kívánkozik a lélek, amely bennünk lakozik. És ezt nem fogjuk kielemezni, ez egy háromértelmű mondat, és nincs nagy jelentőség annak, hogy értelmezed, mert a lényeg ezután jön, de még nagyobb kegyelmet is ad, ezért mondja, Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmét adja. Oké, itt van Isten hozzáállása, az ellenáll szó, antitaszetai, katonai szakszó, harcol ellene, ellene áll, sereget vonultat fel ellene. Tehát ez nem csak arról szól, hogy Isten azt mondja, hogy Isten ad, és akkor Isten azt mondja, hogy nem, hagyjál fiam, majd mindjárt ellene áll. Nem, amikor te mész arra, akkor ő hozza a seregeit, úgy értem, sáncot épít ellened, és felsorakoztatja az erejét arra, hogy ellened álljon. Miért? Mert ellenségévé váltál neki. És oké, nem haragszik ő rád, úgy jön ellened, mint a saját fia ellen. Úgy jön ellened, mint akit meg akar menteni. De nem fogja jóvá hagyni a hozzáállásodat. Nincs szponzorálás a kevély embernek. A kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig. Mi az alázat? Hogy egyetértek Istennel. Hogy azt mondom, hogy oké, egy csomó mindent gondolok, de rosszul gondolom. Nincs az a baj, hogy gondolom. A lényeg, hogy nem értek egyet vele. Uram, hé! Hey! Láttad, mi van itt a nappaliban? Az agyam. Itt van egy csomó pribék, megint bejöttek. Hát nézd meg, hát itt van hedonizmus, itt van depresszió, itt van önzés, itt van itt minden. Uram, látod ezt? Hát rendet raknál, kérlek. Az alázatosoknak nagyobb kegyelmet ad, nagyobb, meg nem érdemelt jó téteményt. Tele van a lelkem szeméttel, és én egyetértek Istennel, és Isten jön, és a nagy mennyei söprűvel rendet rak. Legalábbis fokozatosan ennek a gyümölcsét is élvezhetem. És aztán jön a gazdagok támadása. Ja nem, még van egyszer egy kis részletezés. Engedelmeskedjetek azért az Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Ezt kiszúrtátok már, hogy a kísértés mindig csak egy ideig tart? Úgy értem, rossz a levegő, minden fekete, ilyenkor én ezt a tanácsot szoktam magamnak adni. Nevet komolyan magad. Most olyan napok vannak, ahol nem beszélhetsz magaddal. Úgy értem, ha beszélsz magaddal, öngyilkos leszel. Ne beszélj magaddal. Egyszerűen nem vagy beszámítható. Csak várd meg, míg elmúlik. Nagyon egyszerű, mint hogy a munkával szoktad. Munkavágyat támad, leülsz egy csendes sarokba, és megvárod, míg elmúlik. Semmi baj. Ugyanezt kell csinálni a sötét napokkal. Szépen leülni, csak csinálod, amit szoktál, rutinból élsz tovább, amennyire bírod, fogod Isten kezét, és tudod, mit veszel észre? Ahogy ellenállsz neki, ez az ellenállás, ugye, hogy nem engedsz neki, nem futsz vele, elmúlik. Ugye, annak a démonnak egy nagyon stresszes hónapja van. Rengeteg melója van, és rád 3 nap volt kiszakva, már a negyedikkel túlórázott, és látszik, hogy értelmetlen, és az ötödiken föladja, és elmegy. Megy tovább, intézi a többi dolgát. Jó? Tehát, hogyha ellenállsz az ördögnek, elfut tőled. Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg a kezeteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg a szíveteket, ti kétlelkűek. Emlékeztek, beszéltünk róla, hogy a kettős elme, Isten hol velem van, hol ellenem, inkább meg kéne szentelnem a szívemet, azaz félreteni, elkülöníteni Istennek. Oké, Isten velem van, és sosincs ellenem. Eldöntöttem végre. Gyötrődjetek, gyászoljatok és sírjatok, nevetsetek, forduljon gyásszá, örömötök szomorúsággá, alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és ő felmagasztal titeket. Miről beszél itt? Megtörtségről, komolyságról. Oké, nem arról beszél, hogy a kereszténynek sírnia kell, gyötrődnie, nem szabad nevetnie. Az öröm mindig szomorúsága. Nem, arról beszél, hogy el kell, hogy jöjjön az életemben az a pont, ahol felismerem, hogy barátságot kötöttem a világgal, ahol felismerem, hogy kevély voltam, és Istennek ellenem kellett állnia, ahol felismerem, hogy széllel szembeéltem az életemet. És az örömöm igenis szomorúsággá fordul, és igenis megtörté válok, és rájövök, hogy gáz volt, és komolyan veszem, és megfordulok. És megalázom magam az Úr előtt. Azt mondom, Uram, tévedtem. Annyi mindenben tévedtem. A fejemben annyi zöldség van. És Isten mit csinál? Felmagasztal engem. Ámulatos. Az alázatosoknak nagyobb kegyelmét adja. És ez nem arról szól, hogy meg kell javulnom. Meg tudsz te javulni? Hát én nem bírok megjavulni. Hát ugyanaz a bunkó leszek utána is, de legalább már nem tagadom. De ez a lényeg. Isten lesz az, aki megváltoztat. Isten lesz az, aki nagyobb kegyelmet ad. Ő az, aki felmagasztal. A baj eddig nem az volt, hogy nem voltam tökéletes. Az ezután se leszek. A baj az volt, hogy kevés voltam, hogy az egyeneset görbévé tettem, és a görbét egyenessé, hogy nem értettem egyet Istennel. Hogy a hitem csak szavak pufogtatása volt. Hogy képmutatásban éltem. Oké. Amikor abba hagyom a képmutatást, akkor az... Tehát a képmutatásnak az a lényeg, hogy becsapod magadat. Hey, Uram, nincs itt mit kijavítani, egész jól csinálom. Nem? Hey. Hányan szavaztok arra, hogy egész jól csinálom? Tessék, vannak szavazóim is, igen. Jobb jegyet adok akinek. Még egyet több. Oké, ezt értélek. És simán becsapjuk magunkat. Tudod, nézek arra néhány jellemzőre, amiben jó vagyok, és amikor abba hagyom a képmutatást, akkor bevallom. Bevallom, hogy Uram, ebben nem értek egyet veled, ebben nem, ettől a hidegrázásom van ettől. Jó? Ha még egyszer... Jó, és de Uram, de tévedek. És bánj azzal, aki tényleg vagyok. És Isten azt mondja, wow, ez az. Most kell, stopper indul. Megint játékidő van. 11. vers. Ne rágalmazzátok egymást, testvéreim. Aki testvérét rágalmazza, vagy ítélkezik felette, az a törvényt rágalmazza, és a törvény felett ítélkezik. Ha pedig a törvény felett ítélkezel, nem megtartója, hanem ítélőbírája vagy a törvénynek. Egy a törvényadó és az ítélőbíró, aki megmenthet és elveszthet. De ki vagy te, hogy ítélkezel fele barátod felett. Megint ugye az érettségnek egy következő fázisa. Hé, én már annyira érett vagyok, én tudok mindent. És azt szerint, amit tudok, azt látom, hogy te ezt nem csinálod igazán jól. Igen, Gergő, hozzád beszélek. Nincs rendben. Bizony. Te is tudtad. És azt hiszem, hogy a többiek is érezték, hogy ezt egyszer felszínre kell hozni. És erre Isten azt kell, hogy ki vagy te, hogy ítélkezzel a fele barátod felett. Egy a törvényadó, és az ítélőbíró. Ugye, te nem adta át se a törvényadást, se az ítéletet senkinek. És ha nem adta át senkinek, akkor vajon nálad ott lehet ez a jog? Na, 5 forintos kérdés? Na, igen? Ott lehet? Nem, oké. Okay. Aki a testvérét rágalmazza, vagy ítélkezik felette, az a törvényt rágalmazza, mert a törvény azt mondja, hogy egy az ítélő bíró, és egy a törvényhozó, Isten. Ő majd elintézi. Neked meg úgy látom, se simlis sapkád nincsen, semmit, se gumibotod, mennyei gumibot. Úgyhogy ez nem a te dolgod, érettség. Jó, következő kategória, tehát aki azt mondjátok, és megint kérkedés, ma vagy holnap elmegyünk abba a városba, és ott töltünk egy esztendőt, kereskedünk, és nyerességet szerzünk, azt sem tudjátok, mit hoz a holnap. Mert a ti életetek olyan, mint a lehellet, amely egy kis ideig látszik, aztán eltűnik. Inkább ezt kellene mondanatok, ha az Úr akarja, és élünk még egyáltalán, és ezt vagy azt fogjuk cselekedni. Ti azonban most kérkedtek elbizakodottságotokban, minden ilyen kérkedés gonosz, aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak. Oké. Eddig lehet, hogy nem tudtad, most már tudod. Úgyhogy ha ezután tudnál jót tenni, de nem teszed, kivétette el a célt. Te. Ez a te bűnöd. Oké. Okay. Kérkedsz elbizakodottságodban? Elmegyek abba a városba, és nyerességet szerzek. Egy évig leszek ott, mindent kézben tartok, elintézem. Ez a bajunk, hogy így gondolkozunk. De muszáj így gondolkoznunk, bizonyos értelemben, de nem Isten nélkül. Oké? Okay? Mert semmire se vagyok képes Isten nélkül. Hogy élek-e egyáltalán holnap, még azt se tudom. Úgyhogy ez úgy néz ki, hogy a terveimet Istennel tervezem. Uram, menjünk el abba a városba. Vezess engem, vigyél el. Elmegyek abba a városba kereskedni. De ha te nem viszel, nem megyek. Oké, vezess engem, mutasd meg. Azt hiszem, egy évet maradnék ott, Uram, ha úgy akarod. Ha nem, akkor vezess másképp. Ha nem vezetsz, ha nem válik nyilvánvalóvá, hogy hogy akarod, akkor én a te előtted való hitemben és meggyőződésemben elmegyek abba a városba, egy évet töltök ott, és kereskedek, és nyereséget szerzek, azért megyek oda. De ha te nem úgy akarod, Uram, akkor azt jelentsd ki, és én akarom a te vezetésedet, és követni fogom. Igazából semmit nem jelent nekem az a város és a nyereség, amit szerzek. Te jelentesz nekem mindent. De az a hitem, hogy el kell menni abba a városba egy évig nyerességet szerezni. Úgyhogy te benned, te előtted való hitben megyek. És ha valamit rosszul gondolnék, Filippi 3.16, akkor azt te majd kijelented nekem. Jó ez így? Behozom Istent a képbe. Nem én önmagamban, hanem én Istennel. És az ő ereje van velem. És aztán jön egy jó hosszú rész, ami nyakon vágja a gazdagokat. És ebbe szerintem most bele se kezdünk. Majd jövő órán még. Oké, van-e kérdésetek? Hozzászólásotok? Oké, mennyei atyánk, köszönjük neked ezt az estét. Köszönjük a gyengeségünket, köszönjük a tövist, nem, azért azt nem köszönjük, de látjuk, hogy valójában akkor vagyunk erősek, amikor gyengék vagyunk. És bizony, a te kegyelmed, az tényleg elég. Az tényleg elég. Szeretnénk érett emberek lenni, olyanok, akik helyesen gondolkoznak mindenkor. Ezért a szavaik tiszták, a bölcsességük felülről jövő. Akik nem kevélyek, nem állnak ellen neked, hanem inkább alázatosak, és akik még nagyobb kegyelmet kapnak. Akik fejet hajtanak előtted, és akiket te magasztalsz föl. Akik a terveikbe, döntéseikbe bevonnak téged, ha élünk, és ezt vagy azt fogjuk cselekedni. És bizony olyan örömet találunk, olyan békességet és olyan erőt az élethez, amilyet sehol máshol. Add ezt nekünk a te drága nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. Köszönöm a figyelmeteket, Isten áldjon meg benneteket, el vagyunk bocsájtva.